Jó napot kívánok! A Reggeli Monitor Extrát hallják, a reggeli műsor legjobb anyagaiból ezúttal egyet választottunk, a szerkesztő műsorvezető Nagy Károly a mikrofonnál. Július 1-től nem csak banki tételek, banki adózás, egyéb jogszabályok változtak, hanem például az örökléssel kapcsolatos törvény is. Sok a tévhit az újonnan hatályba lépett szabályok körül, ezeket próbálja tisztázni a Magyar Országos Közjegyzői Kamara. Július 1-től a törvénymódos értelmében az örökös nélkül maradt ingatlanok és ingóságok nem az államra, hanem a települési önkormányzatokra szállnak. Bizonyos esetekben az állam továbbra is örökölhet, ilyen például, hogyha a törvényes örökösök elutasítják az adott hagyatékot. A Magyar Országos Közjegyzői Kamara jogi ügyvezetője szerint az ehhez hasonló esetek elég nagy számban fordulnak elő, általában a jelentős adósságok miatt. Széchenyi Nagy Kristófot Maurer Kristóf kérdezte.
Július 1-től megváltoztak az öröklési szabályok Magyarországon. Mostantól az ingatlan és a hozzátartozó ingóságok már nem az államhoz, hanem a települési önkormányzatokhoz szállnak vissza örökös hián. Miért változtatták meg az eddigi felállást? Mi a célja ennek az új szabályrendszernek?
Polgári törvénykönyvnek ez a módosítása a előterjesztő indoklás szerint azért született meg, hogy ezeket a vagyontárgyakat, amiket így az önkormányzatot megörökölni a helyi közösségekre tudják fordítani, és talán hatékonyabban hasznosulnak, mint hogyha az állam örökölné meg őket. Tehát alapvetően a helyi önkormányzatnak egyfajta támogatása vagy helyzetfelhozása volt a jogalkotói szándék.
Bizonyos esetekben ennek ellenére az örökség továbbra is az államra szállhat. Vegyünk át néhány ilyen forgatókönyvet, mint például az örökség visszautasítási lehetősége.
Igen. Ugye amikor meghal valaki, akkor rendszerint azért vannak rokonai, és ezek a rokonok egy meghatározott körön belüljetes sorrendben jogosultak ezután az elhunyt személy után örökölni, ugye elsősorban a gyermekek, leszármazók, házastárs, az ő hiányukban ugye szülő vagy az oldalági rokonok, testvérek, unokatestvérek, illetve másod unokatestvérek legtöbb a körben ők azok, akik rendszerint örökölni tudnak egy adott személy után. Hogyha valamilyen oknál fogva a rokonság nem szeretne örökölni, mert például túladósodott a hagyaték, tehát több a tartozása az örök hagyónak, mint amekkora a vagyona. Ez azért mondjuk úgy, hogy az esetek egy jelentős százalékában elő tud fordulni, tehát nagyságrendileg a 10-30% közé teszem ezt az arányt, ahol ilyen esetek vannak, hogy vagy van nagyobb tartozás, vagy a tartozás eleve meg is haladja az örökölt vagyont. Ezekben az esetekben ugye értelemszerűen a hozzátartozó többsége nem akar ezzel foglalkozni, nem akar teendőket vajt a nyakába, és visszautasítja az örökséget. Ebben az esetben, hogyha az összes ismert rokon visszautasító nyilatkozatot tesz, akkor a magyar állam örököl. Ez eddig is így volt, és ezután is így lesz. Itt nyilvánvalóan arról van szó, hogy ezt az adminisztratív terhet nem akarta a törvényalkotó az önkormányzatokra áthárítani, mert végül is akkor tulajdonképpen nem kaptak volna semmit. A másik eset az, amikor valaki úgy hal meg, hogy nincs ismert rokonsága. Tehát egyedül élő volt, nem volt senkie, a helyi közösség, az utca, a szomszédok, az önkormányzat sem tud senki rokonról, aki örökölhetne utána. Ilyenkor a közjegyzők közzé tesz egy hirdetményt a Magyarországos Közjegyzői Kamarának a honlapján, ahol feltünteti az örökhagyónak a nevét, illetve azt, hogy ha utána bárkinek igénye van, ezt egy meghatározott határidőn belül jelentse be a közjegyzőnél, és hogyha nem történik ilyen bejelentés, akkor jön szóba az a fajta öröklés, amiről mi most tulajdonképpen beszélünk, ugye egészen június 30-ig így az állam örökölt, július 1-től meghaltak esetén pedig a helyi önkormányzat is örökölhet, attól függően, hogy mi van a vagyonban.
Azt is olvastam, hogy bizonyos területek és az ehhez kapcsolódó eszközök szintén nem szállhatnak az önkormányzatra, ez főleg itt a mezőgazdaság értelmébe véve. Mi indokolja ezt a szabályzást?
Ennek az az oka, hogy a különböző mezőgazdasági jellegű termőterületek, vagyontárgyak, azok a Nemzeti Földalapról szóló törvény szerint a állami tulajdonba kerülés esetén a Nemzeti Földalapba tartoznak, és itt egy kiemelt állami érdek a termőföld tulajdonnak a védelme. Ezért döntött úgy a jogalkotó, hogy termőföld ingatlant azt nem szerezhet így az önkormányzat, tehát a termőföldeket, azokat továbbra is az állam fogja megörökölni, illetve azokat a vagyontárgyakat is, amelyek mezőgazdasági termelés célját szolgálják, tehát adott esetben nem minősül termőföldnek, de mondjuk egy istálló vagy egy vízelvezető árok, ezek szintén az állami tulajdonba fognak kerülni. Ugye van egy másik esetkör, ami szintén kivétel az önkormányzati öröklés alól, ezek pedig azok az ingós házasságok, amelyek nem az örökhagyó ingatlanában, házában vannak az ő halálakor. Tipikusan ilyenek lehetnek a cégek, amik ugye fogalmilag nem értelmezhető, hogy az valaminek az ingatlanban van, az ugye ez egy jogi személyiség, ami a cégbíróságon van bevezetve, illetve ilyen körbe tartoznak mondjuk a gépjárművek, hogyha adott esetben az utcán parkolt az örökhagyó vele. Itt ugye ez egy érdekes helyzet lesz, mert hogyha mondjuk az örökhagyónak volt egy saját tulajdonú garázsa, vagy az autó a kertben volt az ő halál, akkor ezt az önkormányzat örökli, hogyha kim az utcán állt az autó az örökhagyó halálakor, akkor pedig az állam örököl utána. Ugyanígy mondjuk például nagy valószínűséggel a bankszámlák is az államhoz fognak kerülni. Ezért vagyok egy kicsit bizonytalan, mert az utóbbi évtizedekben ingadozó volt a bírói gyakorlat bizonyos bankbetétek tekintetében, hogy azokat elfogadja olyannak, ami az örökhagyó ingatlanában van, hogyha mondjuk a takarékbetétkönyv az nem volt a házban, holott egyébként a pénz nyilván nem a házban van, hanem a banknál van, tehát itt azért van bizonytalanság a bírói gyakorlatban.
Röviden térjünk még vissza a tulajdonos nélkül maradt ingatlanokhoz Magyarországon. Vannak-e esetleg statisztikáink vagy becsléseink arra, hogy évente körülbelül hány ilyen ügy van az országban, mennyiszer maradnak ingatlanok örökös nélkül?
Erre kifejezett statisztikát nem vezetünk. Én a saját gyakorlatomból látom azt, hogy az eddigi, ugye korábban az állam örökölt, mondjuk 100 és 200 ügyenként egy volt ilyen, ahol nem volt ismert örököse az örökhagyónak egyáltalán. Tehát nagyságrendileg ez azt jelenti, hogy körülbelül a 0,5%-a lesz a hagyatékoknak olyan, ahol az öröklésnek ez a fajtája, ez a formája fog érvényesülni. Még egy dologra muszáj felhívni a figyelmet, mert rengeteg téves információ kering a köztudatban az élettársak öröklésével kapcsolatban. Ugye ez egy nagyon fontos dolog, hogy az élettárs az nem örököl semmit. Tehát, hogyha az élettársak nem kötnek házasságot, vagy azonos neműeknél bejegyzett élettársi kapcsolatot, akkor ők egymás után az égvilágon semmit nem örökölnek, még egy haszonélvezeti jogot sem az ingatlanon. És adott esetben ugye az új törvényi módosításoknak van egy olyan rendelkezése is, hogy vélelmezni kell, hogy ami az örökhagyó házában van, az az örökhagyóé. Na most, hogyha mondjuk a pár az úgy költözött össze, hogy az egyik lemélye volt a lakás, és oda a másik bevitte a dolgait, és utána nem házasodnak össze, és ez a személy, aki az ingatlan, az meghal, akkor ennek az lesz a következménye, hogy az a személy, aki túlélte a lakás tulajdonosát, annak kell majd bizonyítani az önkormányzattal szemben, hogy az általa bevitt festmény, bútor, háztartási gép, számítógép, telefon, stb. Az az övé, és nem a halott. Tehát itt nagyon fontos, hogy ezeket a helyzeteket gyakorlatilag csak végrendelettel lehet elkerülni az élettársak esetén, úgyhogy itt én mindenkit arra tudok buzdítani, hogy ha szeretnének egymás után örökölni, akkor ugye vagy kössenek házasságot, vagy végrendelkezenek egymás javára.
Nem lehet elhanyagolni a végrendelkezések fontos. Ahogyan ön is említette, főleg ebben a szituációban. Ezzel kapcsolatban milyen formai követelmények és érvényességi szabályok vannak? Ebben látunk-e változást a korábbiakhoz képest?
A végrendelettel kapcsolatos formai követelmények azok egy évszázadban gyakorlatilag változatlanok. Itt nem is célszerű gyakran változtatni, mert a köztudatban nem megy át az, hogyha ilyen követelményeket gyakran változtat a jogalkotó. Ugye mi a legfontosabb? Nyilvánvalóan érvényes végrendelet lesz az, hogyha valaki közjegyzőnél végrendelkezik. De hogyha nem tud elmenni közjegyzőhöz, akkor úgynevezett magánvégrendeletet is készíthet. Ennek két fő formája van. Az egyik az, amikor valaki saját kezével írja és aláírja végén az okiratot. Ez egy érvényes magánvégrendelet. Itt arra kell figyelni, hogy ha több lapból áll a végrendelet, akkor ezeket folyamatos számozással el kell látni. Abban az esetben, hogyha nem saját maga írja, és ugye nagyon fontos, hogy ide tartozik a gépírás is, tehát hogyha valaki legépeli a számítógépen a végrendeletet és kinyomtatja, az nem minősül ugye saját maga által írt végrendeletnek. Ebben az esetben az ő aláírásán kívül két tanúnak az aláírása is szükséges a végrendelethez, és itt szintén arról van szó, hogy ha több lapból áll a végrendelet, akkor kell egy folyamatos sorszámozás. Itt plusz feltétel, hogy itt minden lapot a végrendelkezőnek is, meg a tanúknak is külön alá kell írniuk, hiszen hogy egy gépelért vagy egy más által írt végrendeletnél nem lehet tudni azt, hogy ténylegesen azok valaha egy egységet képeztek, hogyha nincs minden lap aláírva. És nagyon fontos dolog, hogy a tanú az nem lehet a végrendeletben részesített személy, tehát olyan személy ne tanúzzon, aki maga is részesedik a végrendelet alapján hagyatékból, illetve az ilyen személynek a hozzátartozója sem. Ez egy elég gyakori hiba szokott lenni, hogy ott valamelyik rokont kérik föl, hogy tanúskodjon a végrendeletnél, és utána ezért bizonyul végrendelet érvénytelennek, mert mondjuk a végrendelet örökös édesanyja volt a tanú.
Széchenyi Nagy Kristófot, a Magyarországos Közjegyzői Kamara jogi ügyvezetőjét hallották. Ez volt a Reggeli Monitor Extra, a reggeli műsor legjobb anyagával. A szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Károlyt hallották, további jó rádiózást!